Kedves hallgatóm! Az első korintusi levél 14. részének 5. versét olvassuk. Szeretném ugyan, ha mindnyájan szólnátok nyelveken, de még inkább, hogy profétálnátok. Mert nagyobb az, aki profétál, mint az, aki nyelveken szól, kivéve, ha meg is magyarázza, hogy a gyülekezet is épüljön belőle. A profétálás Isten igéjének a hirdetése. Nem a nyelvek gyakorlása a fontos, hanem Isten igéjének a tanulmányozása. Aki profétál, az, aki tanít. Senkinek sem kell nyelveken beszélnie, ha csak nincs valaki, akinek megvan a nyelvmagyarázat ajándéka. Ha pedig, testvéreim, elmegyek hozzátok, és nyelveken szólok, mit használok nektek, ha nem szólok hozzátok egyúttal kinyilatkoztatásban, vagy ismeretben, profétálásban, vagy tanításban. Első Korintusi levél, 14. rész, 6. vers. Pál ezt mondja, ha nincs értelme annak, amit mondok, akkor mi haszna van az odamenetelemnek? Az élettelen hangszerek, akár fuvola, akár lant, ha nem adnak különböző hangokat, hogyan ismerjük fel, amit a fuvolán vagy a lanton játszanak? Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni? Első Korintusi levél, 14. rész, 7. és 8. vers. Gyakran gondoltam már, hogy lehetnék zenész, ha értenék a hangszerhez, mint ahogy az ismeretlen nyelveken beszélők kezelik a hangokat. Jó lehet, nem tudok mindent a zenében, mégis meg tudnék fújni egy kürtöt, de az csak értelmetlen zaj lenne. Még az élettelen hangszereket is értelmesen kell megszólaltatni ebben a világban. Ha pedig a trombita bizonytalan hangot ad, ki fog a harcra készülni? A trombitát arra használják, hogy felkészítsék a katonákat a harcra. Barátom, ma világosan kell átadnunk az evangéliumot. Így van veletek is, amikor nyelveken szóltok. Ha nem szóltok világosan, hogyan fogják megérteni, amit beszéltek? Csak a levegőbe fogtok beszélni. Első Korintusi levél, 14. rész, 9. vers. Pál valójában ezt mondja. Kezdjünk értelmesen beszélni. Ki tudja, hányféle nyelv van ezen a világon, és egyik sem értelmetlen. Ha tehát nem ismerem a nyelvet, a beszélőnek idegen maradok, és a beszélő is idegen lesz nekem. Ezért ti is, mivel rajongtok a lelki ajándékokért, arra igyekezzetek, hogy gazdagodásotok a gyülekezet építését szolgálja. Első Korintusi levél, 14. rész, 10., 11. és 12. vers. Sokféle nyelv van a világon, azonban nem lehetséges kommunikáció az emberek között, ha nem ugyanazt a nyelvet beszélik. Ha olyan nyelven szólsz, amit senki sem ért a gyülekezetben, akkor miként építheti ez a gyülekezeti tagokat? Ez nagyon fontos kérdés. Vajon építi-e a gyülekezetet? Vajon építi-e a hívőket? Ezért, aki nyelveken szól, imádkozzék azért, hogy magyarázatot is tudjon adni. Első Korintusi levél, 14. rész, 13. vers. Akármit mondanak nyelveken, azt le kell fordítani. Egyébként semmi értelme nem volna senki előtt. Ha az előadót nem tudja lefordítani, akkor lennie kell valakinek, aki megkapta az értelmezés ajándékát. Mert ha nyelveken szólva imádkozom, a lelkem ugyan imádkozik, de az értelmemet nem használom. Első Korintusi levél, 14. rész, 14. vers. Barátom, ez válasz azoknak, akik azt mondják, hogy a saját benső építésükre beszélnek nyelveken. Ha az értelmezés gyümölcstelen, akkor abból nem kapsz lelki fölemelkedést. Vagyis a Szentlélek nem szolgál neked. Ha mégis azt mondod, hogy fölemelkedtél, az csak pszichológiai megnyilvánulás. Pál azt mondja, hogy a te értelmed gyümölcstelen. Hogyan is van tehát ez a dolog? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is. Dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. Mert ha csak lélekkel mondasz dicséretet, akkor aki az avatatlanok helyét foglalja el, hogyan fog áment mondani a te hálaadásodra, amikor nem is tudja, mit beszélsz? 1. Korintusi levél, 14. rész, 15. és 16. vers. Más szóval, mondj valami hasznosat, hogy a testvéred áment mondhasson rá. Mert te ugyan szépen adsz hálát, de a másik nem épül belőle. Hálát adok az Istennek, hogy mindnyájatoknál jobban tudok nyelveken szólni, de a gyülekezetben inkább akarok 5 szót kimondani értelemmel, hogy másokat is tanítsak, mintsem 10 000 szót nyelveken. 1. Korintusi levél, 14. rész, 17., 18. és 19. vers. Azt hiszem, Pálnak, mint misszionáriusnak legalább 1 tucatnyi nyelven kellett beszélnie, és valószínűleg még ennél is több nyelven beszélhetett. Amikor kint volt az idegen törzsek missziós területén, nem érthették meg nyelvét, és ő sem értette meg az övéket. Aztán a saját nyelvükön beszélt velük. Megértette velük a mondani valót. Amikor a gyülekezetben felszólalt, akkor olyan nyelven beszélt, amit mindenki megérthetett. Testvéreim, ne legyetek gyermekek a gondolkozásban, hanem a rosszban legyetek kiskorúak. A gondolkozásban ellenben érettek legyetek. 1. Korintusi levél, 14. rész, 20. vers. Megint dorgálja a korintusiakat. Testieseknek, Krisztusban kisdedeknek nevezte őket. Most meg azt mondja nekik, hogy ne viselkedjenek gyermekesen. A törvényben meg van írva, idegen nyelveken és idegenek ajkával fogok szólni ehhez a néphez, és így sem hallgatnak rám, ezt mondja az Úr. 1. Korintusi levél, 14. rész, 21. vers. Láthatjuk, olyan nyelvre gondol, ami érthető. Ezt mondja, én egy másik emberrel a saját nyelvén akarok beszélni. Úgyhogy a nyelveken való szólás jel, de nem a hívőknek, hanem a hitetleneknek. A prófétálás pedig nem a hitetleneknek, hanem a hívőknek szól. 1. Korintusi levél, 14. rész, 22. vers. Ezt mondja ezzel. Amikor kimentem a missziómezőre, mondjuk a pizidiai Antiókiába, akkor más nyelven beszéltek, ezért a saját nyelvükön szóltam hozzájuk. És amikor a saját nyelvükön elmondtam nekik az evangéliumot, akkor hittek. Ha találkozom ezekkel az emberekkel Izrael földjén, olyan nyelven prédikálok, amit ismerek, és ők is ismernek. Ezért prófétálok, vagyis tanítom nekik Isten igéjét. Ha tehát összejön az egész gyülekezet, és mindnyájan nyelveken szólnak, és közben bemennek oda az avatatlanok vagy a hitetlenek, nem azt fogják-e mondani, hogy őrjöngtök? 1. Korintusi levél, 14. rész, 23. vers. Nem akarjuk, hogy amikor egy idegen belép a gyülekezetbe, azt gondolja, hogy őrültek társaságába keveredett. Ha valamire ma szükségünk van, akkor az a logikus, tartalmas hirdetése Isten igéjének. E világ népei intelligens, tudományos, kiművelt emberek. Logikus üzenetet akarnak, amit megérthetnek. Isten igéjét úgy kell átadnunk, hogy megérthessék. De ha valamennyien prófétálnak, és bemegy egy hitetlen vagy be nem avatott, annak mindenki a lelkére beszél, azt mindenki megvizsgálja. És így szívének titkai nyilvánvalóvá lesznek, úgyhogy arcra borulva imádja az Istent, és hirdeti, hogy az Isten valóban közöttetek van. 1. Korintusi levél, 14. rész, 24. és 25. vers. Más szóval, ha prédikálod Isten igéjét, és egy hitetlen lép be, akkor rádöbben bűneire és megtér. Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata, minden épüléseteket szolgálja. 1. Korintusi levél, 14. rész, 26. vers. Ha bármilyen nyelveken szólás történik, lennie kell valakinek, aki megmagyarázza, és akkor az üzenet építő hatású. Egyik volt diákom, aki római katolikus templomba járt, elment egy nyelveken szóló összejövetelre, és ott idézte latinul a mise egy részét. Amikor leült, egy másik ember fölállt, hogy megmagyarázza. Kezdte mondani ezt is, azt is, amazt is. Aztán barátom fölállt, és így szólt. Csak tudatni akarom veletek, hogy nem ezt mondtam. Latinul idéztem a misét. Amint kezdte nekik elmondani, hogy mit csinált, a diakónusok kitessékelték az ülésről, és azt mondták, hogy ne térjen vissza. Nem kárhoztatom őket ezért, és nem gondolom, hogy helyes volt, hogy a diákom ezt tette. Egyszerűen azért mondtam el, hogy hangsúlyozzam azt a tényt, hogy a nyelveken szólás lehet a legkevésbé építő, és emellett megtévesztheti az embereket is, akik jelen vannak a gyülekezetben. Ha nyelveken szól is valaki, ketten vagy legfeljebb hárman szóljanak, mégpedig egymás után, egy valaki pedig magyarázza meg. Ha pedig nincs magyarázó, hallgasson a gyülekezetben, csak önmagához szóljon és az Istenhez. 1. Korintusi levél, 14. rész, 27. és 28. vers. Nem csak építenünk kell egymást, hanem rendet is kell tartanunk. Ha valaki nyelveken akar beszélni, akkor legyen egy magyarázó, és az üzenetnek értelmesnek és összhangban kell lennie Isten igéjével. Ha másként történik, akkor nincs benne Isten lelke, abban bizonyosak lehetünk. Ha nincs egyetlen értelmező sem, vagy ha ketten-hárman szólnak, akkor a nyelveken szóló legyen néma. Elmehet valahova és beszélhet önmagában. A proféták pedig ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig ítéljék meg. De ha közben az ott ülők közül egy másik kap kinyilatkoztatást, az előző hallgasson el. 1. Korintusi levél, 14. rész, 29. és 30. vers. Proféták voltak abban a korban a gyülekezetben, és profétai módon tudtak szólni. Tudjuk, hogy Fülöp lányai profétáltak. Apostolok cselekedetei, 21. rész, 9. vers. Ugyanabban a fejezetben olvassuk, hogy Agabus is profétált. Többé nincs meg ez az ajándékunk. Még az időjárást jelző központban sem elég jól állnak az előrejelzésekkel. Mert egyenként mindnyájan profétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. 1. Korintusi levél, 14. rész, 31. vers. Egymás után mindnyájan profétálhatnak. Mindenki mondhat valamit Isten igéje alapján. Nagy áldást nyerek abból, ha egyesek bizonyságot tesznek összejövetelek alkalmával. A profétákban lévő lélek pedig alárendeli magát a profétáknak. Mert Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene, mint ahogyan ez a szentek valamennyi gyülekezetében történik. 1. Korintusi levél, 14. rész, 32. és 33. vers. Az Isten tiszteletnek rendben kell végbe mennie. az asszonyok hallgassanak a gyülekezetekben, mert nincs megengedve nekik, hogy beszéljenek, hanem engedelmeskedjenek, ahogyan a törvény is mondja. Első Korintusi levél, 14. rész, 34. vers. Miről beszél Pál ezen a helyen? Nem azt mondja, hogy az asszonynak nincs joga felszólalni a gyülekezetben, hanem azt, hogy ne beszéljen nyelveken a gyülekezetben. Barátom, ha a nőket kikapcsolod a nyelvmozgalomból, akkor az máról holnapra megszűnik. Talán ezt mondod. Ezt nem valami kedves így kijelenteni. Tudom, hogy nem kedves, de ez az igazság. Ha pedig meg akarnak tudni valamit, otthon kérdezzék meg a férjüket, mert illetlen az asszonynak a gyülekezetben beszélnie. Vajon tőletek indult ki az Isten igéje? Vagy egyedül hozzátok jutott el? Első Korintusi levél, 14. rész, 35. és 36. vers. Isten igéje természetesen hozzájuk érkezett. Ha valaki azt tartja magáról, hogy próféta, vagy lélektől megragadott ember, tudja meg, hogy amit nektek írok, az az Úr parancsolata. És ha valaki ezt nem ismeri el, ne ismertessék el. Első Korintusi levél, 14. rész, 37. és 38. vers. Ez az igazi próba. Ha ma valaki azt mondja, hogy próféta vagy lelki ember, mert nyelveken tud beszélni, ismerje el, hogy amit itt Pál mond, az az Úr parancsolata. Ezért, testvéreim, törekedjetek a profétálásra, de a nyelveken való szólás se akadályozzátok. Azonban minden illendően és rendben történjék. Első Korintusi levél, 14. rész, 39. és 40. vers. Itt ismét bátorítást olvasunk arra nézve, hogy kívánjuk az ajándékokat. Nyilvánvalóan Isten igéjének a hirdetése a legjobb, és hálás vagyok érte Istennek. Minden illendően és rendben történjék. Ez nagy alapelv. Amikor részt vettem egy nyelveken szóló összejövetelen, meg kell vallanom, hogy nem láttam a rendet, sem a józanságot az egész Isten tisztelet alatt. Minden reménytelenül összezavarodott. Pál azt mondja, hogy nem így akarja Isten vezetni az ő népét. Ez juttat minket ennek a szakasznak az összegezéséhez. Ha nem értesz velem egyet, akkor remélem, nem esel el velem együtt, hanem kutatod tovább a Szentírást. Ha tévedek, imádkozz értem. Most egy olyan fejezethez érkeztünk, amiről elmondhatjuk, hogy az egyik legfontosabb és legkiemelkedő fejezete a Bibliának. Ez az első Korintusi levél 15. fejezete. Ha a Biblia 10 legnagyobb fejezetét kiválasztanád, amit már a keresztény kor kezdetétől fogva tettek az emberek, akkor rájönnél, hogy az első Korintusi levél 15. része rajta lenne a listádon, és rajta volna minden más listán, amit valaha készítettek. Ez ennyire fontos. Annyira fontos, hogy valójában válaszol az egyház első eretnekségére, mert tagadták az Úr Jézus Krisztus testi feltámadását. Ebben a fejezetben Pál elérkezik a harmadik nagy lelki témához. Emlékszel arra, hogy először foglalkozott a testiességgel, azokkal a kérdésekkel, amelyek olyan fontosnak látszottak a korintusiaknak, és nekünk is olyan fontosnak tűnnek korunkban. Aztán Pál elfordult a testiességek elemzésétől a lelkiek leírásához. Milyen csodálatos tudnunk, hogy minden hívőnek van ajándéka a Szentlélektől. Ez nem olyan ajándék, amiért megdolgozhatunk. Mindenek fölött szükségünk van szeretetre, a léleknek erre a gyümölcsére, mint a hívő emberek életében megtermett gyümölcsre. Most érkezünk a harmadik nagy lelki értékhez, ami valójában az Úr Jézus Krisztus feltámadása és a mi feltámadásunk. A keresztény hit dicsősége az, hogy sohasem úgy tekinti az életet, hogy véget ér a halállal. Az élet nem csak ennyiből áll. A keresztény hit mindig túltekint a napnyugtától a napkeltéig. Betekint az örökké valóságba és abba a reménységbe, amit ez ajánl. Ez egy másik tényező, ami értelmet és célt ad az életnek. Én az örök életre várok. Nem sietek oda jutni, és ebben az életben akarok maradni addig, ameddig csak tudok, mert úgy gondolom, hogy ez a hely a szolgálat helye. Azt hiszem, hogy itt van a felkészülés helye. Azt hiszem, hogy a jutalmat az határozza meg, amit ezen a földön cselekedtünk, és még néhány jó cselekedetet szeretnék elvégezni a földön. Ezért szeretnék itt maradni, és szolgálni az Urat mindaddig, amíg engedi, hogy itt maradjak. Szoktunk énekelni egy éneket. Kapok egy csillagos, ragyogó koronát? Nem sokat hallom mostanában énekelni. Miért nem? Azt hiszem azért, mert az emberek ezen a földön igyekeznek megszerezni a csillagokat. Elveszítettük szemünk elől a mennybe menetelt, és a jelenlegiekre irányítjuk figyelmünket. Ez súlyosbítja tragédiánkat, mint a keresztények életének tragédiáját. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Segíts, hogy az odafelvalókkal törődjek, ha feltámadtam Krisztussal együtt, és igyekezzem is elérni azt a célt, amit elém tűztél. Add ehhez erődet, az Úr Jézus Krisztus nevében kérlek. Ámen.